Gulyás Gergely miniszterelnökséget vezető miniszter az aréna vendége. Jó estét kívánok a hallgatóknak is, Exterde Tibor vagyok. Jó estét, örülök, hogy elfogadta a meghívást.
Jó estét kívánok, köszönöm szépen.
Kétharmados törvények őszi törvényalkotási menetrendben vannak?
Vannak kétharmados törvények is, de én most olyan jogszabályt előterjesztve egyelőre nem látok, aminek rendkívül nagy jelentősége lenne.
A honvédelmi tárgyú törvények sem ilyenek, azok nagy terjedelmi, de ezek szerint nem kétharmados törvények.
Hát a honvédelmi tárgyú törvények egy része kétharmados, de szerintem egyáltalán nem biztos, hogy kétharmados részt érint a módosítási szándék, és fontos ügyben pedig én nem látok olyan kétharmados szabályt most, amiről már döntés született volna, hogy módosítsunk.
Olyan ügyben van, amiről lehet, hogy kell majd módosítani, de akkor ez szerint nem az őszi törvényalkotási parlamenti ciklusban?
Úgyhogy miután törvénykezdeményezési joga a köztársasági elnöknek, a kormánynak, országgyűlési bizottságnak és országgyűlési képviselőknek van, ezért mindegyik képviselőnek egyes egyedül is, ezért aztán természetesen az nem zárható ki, hogy bárki olyan előterjesztést tesz, amit a kormány támogatni fog. De pillanatnyilag olyan döntés a kormánypárti frakciókban, illetve a kormányon nem született, ami feltétlenül kétharmados törvénymódosítását tenné szükségessé.
Az lehet gyakorlat, hogy fontos törvényeket nem a kormány terjeszt be, hanem országgyűlési képviselők majd a kormány támogatásként melléjük áll? Mert korábban volt ilyen gyakorlat.
2010-ben ez volt a jellemző. Azután áttértünk arra, hogy a kormány a legtöbb törvényjavaslaton az előterjesztője. Szerintem az az arány, ami kialakult, hogy az elfogadott törvények most már több mint 4/5-ét a kormány terjeszti elő, ez egy egészséges gyakorlat. Nem zárható el egyetlen egy országgyűlési képviselő sem attól, hogy egyébként a törvénykezdeményezési jogával éljen, és természetesen az országgyűlés képviselői szuverén döntése az, hogy képviselőnek szuverén döntése az, hogy egyébként milyen javaslatot, milyen törvényjavaslatot támogatnak, és miért nem. De alapvetően szerintem az nem fog változni, hogy a törvénykezdeményezésben a legnagyobb szerepe a kormánynak lesz ezután is.
Nem lesz az gyakorlat, hogy a kormány kiszervezi idézőjelben a törvénykezdeményezést a kormánypárti képviselőkhöz?
Nem, bár azért azt hozzá szeretném tenni, hogy ez ugye egy ellenzéki vád volt, és a logikával nem teljes egészében értek egyet. Tehát vannak olyan területek, ahol szerintem az a helyes, ha nem a kormány terjeszti elő a törvényjavaslatokat, sőt mondjuk egy házszabály esetén, még hogyha ez egy országgyűlési határozati forma is, ott kifejezetten aggályos lenne, hogyha a kormány terjesztene elő bármit, országgyűlési törvény az országgyűlésre tartozik, ott az elegáns, hogyha ugyan a házszabály előírja a kormány jelenlétét, de véleményt se formál a kormányjavaslatról, és én még a választási eljárási törvényt, vagy a választójogi törvényt is ebbe a körbe sorolom, ami a pártok ügye.
Változhat-e az önkormányzati rendszer, vagy a budapesti közigazgatás szerkezete a közeli, vagy távolabbi jövőben?
Eddig ilyen döntés nem született.
Szándék van erre egy későbbi döntéssel?
Én most szándékot sem látok, ugye nyilván újra és újra Budapesttel kapcsolatosan hangzik el ez a kérdés.
Mindjárt itt a választás nyilván.
Természetesen, ugye jövő év októberében esedékes az önkormányzati választás, tehát egyenlőre a főpolgármester úr is jelezte azt, hogy kapott egy felkérést a miniszterelnök úrtól. Az is nyilvánvaló, hogy a főpolgármester úr feltétele az az, hogy közvetlen választás legyen Budapesten, tehát pillanatnyilag itt tartunk.
De azt elméletileg meg lehetne csinálni, hogy már egy következő, a mostani választásra más szerkezetben válasszunk, vagy az nagyon nem volna elegáns?
Minden több mint egy év van az önkormányzati választásokig, elméletileg mindent meg lehet csinálni, ha belegondolok abba, hogy a szocialista szabaddemokrata koalíció kétharmaddal, 2 hónappal az önkormányzati választások előtt módosította a önkormányzati választási törvényt, és mi is tettünk már ilyet 5 hónappal a választások előtt, akkor van erre is példa. De egyenlőre a helyzet az az, hogy a miniszterelnök Tarlós István főpolgármester úr felkérte arra, hogy legyen a kormánypártok jelöltje. Tarlós István egyértelműen vétette, hogy ő kizárólag közvetlen választás esetén áll rendelkezésre, ha egyáltalán kíván újraindulni. Tehát pillanatnyilag ez a helyzet.
Ott nyugszik a helyzet, hogy még önök sem tudják, hogy kívánne újraindulni?
Hát nincs ebben végső döntés, nyilván a főpolgármester úr fogja meghozni a végső döntést. Igen, megtisztelt azzal, hogy többször beszélgettünk erről, és a miniszterelnökkel is egy alkalommal már beszélt a főpolgármester úr, de még fognak legalább egyszer beszélni.
Olaszországban úgy értékelték az Orbán Salvini találkozót, hogy ez volt az európai parlamenti választások nyitánya. Itthon is ennek látszik?
Hát itthon is van ilyen vonatkozása, noha nyilvánvaló, hogy a Fidesz európai néppárt tagja, míg a Liga nem az Európai Néppárt tagja, de az látszik már most az európai parlamenti választások előtt bő fél évvel is, hogy a legfontosabb törésvonal az a migráció kérdése lesz, és ebből a szempontból az európai parlamenti választások 1979 óta tartó közvetlen választások folyamatában először lesz egy egységes európai téma. Tehát eddig azt láttuk, hogy ahány tagállam volt éppen Európai Unió tag, annyi külön belpolitikai vita zajlott mindegyik tagállamban, és akkor ennek lett egy eredménye, ami összeadódott, és így állt össze az európai parlament. Most biztos, hogy lesz egy olyan kulcsfontosságú politikai vita az európai parlamenti kampányban, hogy ki az, aki bevándorlás párti, ki az, aki az illegális bevándorlást is akár támogatja, és ki az, aki pedig bevándorlás ellenes. És nyilvánvaló, hogy Magyarország volt az az ország, amely elsőként bizonyította, hogy a szárazföldi határokat meg lehet védeni, és a mostani olasz miniszterelnök helyettes belügyminiszter pártja pedig azt szeretné bebizonyítani, hogy a tengeri határokat is meg lehet védeni.
Látnak itthon ebben a kérdésben politikai ellenfelet a Fideszből? Van, aki azt mondja, hogy szeretne bevándorlókat hozni, és mellett kampányolni is fog?
Hát én csak ellenfeleket látok, különösen dőlünk balra, hiszen formálisan talán már nem mernek olyan nyíltan beszélni ezek a pártok, mint ahogy korábban beszéltek, akár kvóta támogatásáról, akár kerítés lebontásáról, sőt már ezzel ellentétes véleményekkel is elhangzanak, de mondjuk itt lesz most a sargentini jelentés, javaslom mindenkinek, hogy majd nézze meg, hogy hogyan szavaznak az ellenzéki pártok. Ez a jelentés semmi másra nem tesz kísérletet, mint az önálló, szuverén bevándorlás politika miatt Magyarország megbüntetésére.
De akkor is, hogyha magában a jelentésben egy rakás más téma is van, amit a kormány bírálatára hoznak fel, és a kormány ezt részletesen meg is válaszolja, és ennek csak egy része a migráció.
Sok más téma is van, de az annyira mondva csinált, hogy nagyon kilóg a lóláb. Tehát a többi téma az olyan téma, amit 5-6-7 évvel ezelőtt lezártunk a bizottsággal való megegyezés keretében. Ami pedig fennmarad, az az, hogy menekültügy, bevándorláspolitika, és mi az, amit a magyar kormány rosszul csinál, noha a magyar kormány sem más nem csinál, mint védi az Európai Unió külső határait és saját külső határainkat, és egyben egyértelmű teszi azt, hogy tagállami hatáskörben kell maradni annak a jognak, ami most is ott van, hogy mindenki saját maga határozza meg, minden állam polgárai saját maguk határozzák meg, hogy kivel kívánnak együtt élni, és kivel nem.
Ha komolytalannak tartják a jelentésben felhozott Magyarország elleni vádakat, mi értelme van a legmagasabb szinten részt venni ennek a parlamenti vitájában az Unióban?
A politika természetéből adódik, hogy vannak olyan szinterek, ahol az érdeklődés nagyon komoly. Hogyha az Európai Parlamentben Magyarország van napirenden, akkor ezért ez Európa egészében egy Magyarország elleni támadás az elmúlt években, és ilyenkor az indokolt, hogy a lehető legmagasabb szinten képviselje és védje meg magát az ország.
De eredményesek voltak az eddigi védekező manőverek, ahol a miniszterelnök a retorikai képességeit jól megmutatta, de az álláspontok csöppet sem közeledtek egymáshoz.
Szerintem rendkívül eredményesek voltak, csak ez nem az Európai Parlament képviselőinek szavazásában fog meglátszódni, hanem az európai parlamenti választásokon.
Mit vár az európai parlamenti választásoktól? Hogyan billennek tovább az erőviszonyok, ha billennek?
Nehéz ezt ma megmondani. Ami talán kijelenthető, hogy véletlenül a közvetlen választások történetében, 4 évtizedes történetében a szocialista, szociáldemokrata oldal a leggyengébb eredményt fog elérni. Tehát ha megnézzük a nagy tagállamokat, amelyek lélekszámukból adódóan a legtöbb képviselőt küldik az Európai Parlamentbe, ott szinte mindenhol történelmi válságot szenvednek el a szocialista, szociáldemokrata pártok. Németországban soha olyan rossz eredményt nem értek el, mint a tavalyi választásokon. A Angliából, ahol sok munkáspárti képviselő volt, már nem küldenek majd képviselőket. Lengyelországban megszűnt a baloldal, Olaszországban második világháború óta eltelt időszak legrosszabb eredményt ért el. Spanyolországban ugyan kormányra kerültek, de a támogatottságuk szintén mondhatni, hogy alacsonyabb, mint valaha. Tehát a nagy országokban, Franciaországban megszűnt a baloldal, tehát a nagy országokból nagyon kevés baloldali szociáldemokrata képviselő kerül majd a parlamentbe, és ez Közép-Európára is igaz. Nyilván a francia elnök ma a bevándorláspárti balliberális erők első számú képviselője Európában, és az is egyre inkább egyértelműnek tűnik, hogy a liberálisokhoz fog csatlakozni, aminek ott különösen a baloldal rendkívül gyenge, várhatóan rendkívül gyenge szereplése miatt lesz egy felhajtó ereje. Hogy ez mekkora lesz, azt nehéz megmondani. Mi azt szeretnénk, hogyha az Európai Néppárt maradna a legerősebb pártcsalád, és valószínűleg lesz egy jobbra toródás összességében Európában.
Kik nyomulhatnak be a meggyengülő baloldal helyére a mostani megérzése, meglátása szerint?
Részben radikális erők, részben pedig a liberálisok.
A radikális erőkkel vagy a liberálisokkal lehet együttműködni? Néppárti szemszögből bármiben?
Hát attól függ, kit tekintünk radikálisnak, mert szerintem vannak olyan erők, amelyekkel nem, de mondjuk a konzervatív frakcióval, függetlenül attól, hogy ők is meg fognak gyengülni a Tory kilépése miatt, tehát a Brexit következmény azok ott kifejezetten súlyosak lesznek, velük minden további nélkül jó együtt lehetne működni.
Milyen kérdésekben nem képzelhető el együttműködés? Vannak-e egyáltalán ilyen kérdések? Azt mondta, hogy a fő kérdés a migráció lesz.
Hát én hiszem, ebben a kérdésben mindenféleképpen elképzelhető együttműködés. Ráadásul az Európai Parlamentben ugye nem hagyományos koalíciók jönnek létre, de ahhoz, hogy egy bizottság 2019 őszén megalakulhasson, ahhoz a parlament többségi támogatására szükség lesz. Éppen ezért gondoljuk mi azt, hogy a migrációs politikában fog ez alapvetően változást hozni, mert ez lesz a fő politikai téma a kampányban. Minden más kérdés az szakpolitikai téma lesz, ahogy ez mindig is volt az Európai Unió történetében, de ez különösebben sok választót megmozgatni nem fog. Tehát az új Európai Parlamentnek is majd erre a helyzetre kell reagálnia.
Az a cél, hogy a bizottság néppárti legyen?
Hát, mi természetesen a néppárt tagjaiként annak örülünk, hogyha minél több a néppárti biztos. De ugye,
ez is a lényeg egyébként?
Hát azért nem, mert az európai parlamenti választásoktól ez nem függ, hiszen a kormányok delegálnak.
Lát arra esélyt, hogy a néppárti vezetés megmarad egy új európai bizottságban?
Igen, mert egy dologról dönt az európai parlamenti választás, hogy ki lesz a bizottság elnöke, hiszen ugyan nincs szerződéses alapja, tehát a lisszaboni szerződés ilyen eljárás nem rögzít, de ezt az úgynevezett spitzenkandidát szisztémát, tehát hogy van egy lista vezetője az Európai Néppártnak, illetve a többi pártnak is, ezt mindenki elfogadta legutóbb, és úgy tűnik, hogy most is mindenki elfogadja. Tehát amelyik párt a legerősebb lesz az európai parlamenti választásokon, az állíthatja majd a bizottság elnökét, és az elmúlt napok történései után azért azt mondhatjuk, hogy nagyon jó esély van arra, hogy Helsinki-ben, ahol november elején a néppárti jelöltről születik majd döntés, ott a legerősebb jelölt, vagy akár az egyetlen jelölt Manfred Weber lesz, aki most a frakció vezetője.
Az európai politikában a visegrádi országok azok egy irányba mutató erőt képviselnek, vagy csak egyes kérdésekben képviselnek egy irányba mutató erőt?
Szerintem soha ilyen egységes politikai fellépésre a visegrádi országok nem voltak képesek, mint az elmúlt 3-4 évben, a rendszerváltozás óta eltelt lassan 3 évtized során.
Mi ez, amiben még van vita? Ugye, hagyományosan egymás mellett élő országokról volt szó, voltak helyi vitáink.
Alkalmi viták mindig voltak és lesznek is, ha mondjuk a nemzetiségek jogainak szabályozását megnézzük, vagy mondjuk a szlovák kettős állampolgársági szabályozást nézzük, akkor én az a mai napig sem értek egyet, és ezt nem tartom helyesnek. De ez nem változtat azon, hogy az európai politika abba az irányba változott, hogy olyan hihetetlenül nagy többségben vannak azok az ügyek, amelyekben egyetértünk, hogy ahhoz képest eltörpülnek azok, amelyekben nézett különbség van közöttünk, és az a költségvetési javaslat, amelyet a 2021 és 27 közötti Európai Uniós költségvetési ciklusra fogalmazott meg a még hivatalban lévő bizottság, az pedig tovább közelített az álláspontokat, mert az Közép-Európát akarja megbüntetni egy sajátos logikával azért, mert betartotta uniós kötelezettségeit a gazdaságpolitika terén, tehát a Maastricht kritériumokat mi betartottuk, és ennek megfelelően jelentős növekedés is következett be ebben a térségben az elmúlt években, és míg eddig a kohézió alapja az nem a növekedés volt, hanem az életszínvonal, logikusan, hiszen a kohézió arról szól, hogy közelítsük a különböző életszínvonalú tagállamokat. Most az elmúlt évek gazdasági növekedését veszi a kohéziós támogatások alapjaként a bizottság, és ezáltal a gazdagabbaknak segítene a szegényebbek kárára. Ha rossz indulatú akarok lenni, és talán még a bizottság kapcsán erre is lehetne okunk, akkor azt mondhatnánk, hogy ez a javaslat sem másra nem jó, csak arra, hogy a déli és a közép-európai országokat összeugrassza a bizottság. Ezt ma már mindenki el akarja kerülni, mindenkinek kimondva vagy kimondatlanul rendkívül lesújtó a véleménye arról a tevékenységről, amit ez az Európai Bizottság végzett. Nyilván itt a különböző biztosok megítélését azt különbözőképpen érdemes megtenni, hiszen nagyon különböző teljesítmények vannak, de összességében egy rossz felfogású bizottság volt a Juncker bizottság, és éppen ezért ahelyett, hála Jóistennek, ahelyett, hogy az országok egymásnak ugrottak volna, mindenki úgy gondolta, hogy halasszuk ezt az ügyet, és majd egy következő európai parlamenti időszakban, egy következő európai bizottság vezetése alatt az országok könnyebben fognak kompromisszumra jutni.
De menet közben romlott el a Juncker bizottság felfogása az önök embere végül is?
Hát eltekintve attól, hogy a néppártból a magyar miniszterelnök volt az egyetlen, aki nem szavazta meg akkor, amikor az állam és kormányfők erről döntöttek, és azt megelőzően, amikor a legutóbbi listavezető állításról kellett a néppártban dönteni, mi a francia Barnier-t támogattuk Jean-Claude Junckerrel szemben. Miután mi mindig szemben más tagpártokkal mindig lojális tagjai voltunk a néppártnak, természetesen egy kampány időszakában tudomásul vettük azt a velünk szemben meghozott többségi döntést, hogy Jean-Claude Juncker lett a Európai Bizottság elnöke. Ugye én úgy gondolom, hogy ha mindenki a szívére teszi a kezét, akkor még legnagyobb kritikusainknak is el kell ismerni, hogy a magyar miniszterelnöknek volt igaz, amikor a bizottsági elnök személyéről 4 évvel ezelőtt állást foglalt.
A következő költségvetés nem csak a visegrádi országok, hanem például Ausztria is elfogadhatatlannak tartja. Állva maradhat egy ilyen költségvetési javaslat ezek után? Vagy átmegy egy következő bizottságra?
Szerintem egyértelmű az, hogy nem tudunk ebben az időszakban, tehát az európai parlamenti választásig hátralévő 9 hónapban, 8 hónapban dönteni a költségvetésről. Senki nem is akar. Hogyha a bizottság egy jó költségvetést hozott volna, akkor ez nem lett volna kizárt. Tehát egy jó kompromisszumra szerintem mindenki nyitott lett volna. Mindenki elfogadja azt, hogy a Brexit következtében a második legerősebb Európai Uniós gazdasággal rendelkező ország távozik a közösségből. Ennek a következménye az, hogy a befizetések 13%-kal csökkennek. Innentől 2 út van, vagy megnöveljük ezeket a befizetéseket, vagy tudomásul vesztük, hogy kisebb az elosztható torta. Most mi azt mondtuk ebben, hogy mi mind a kettőre nyitottak vagyunk. Tehát ha mindenki arányosan növeli a befizetéseket, Magyarország is kész erre, de azt is mondhatjuk, hogy kevesebb a költségvetés főszege, ezért kevesebbet tudunk elosztani. És akkor azt a 12-13%-os vesztességet, amire a brit kilépés miatt, amiről a brit kilépés miatt beszélünk, az országok között nagyjából egyenlően kell osztani. De a bizottság nem ezt tette, hanem egyértelműen a közép-európai országokat bünteti és teszi az új költségvetési javaslat vesztesévé. Délnek próbál kedvezni, de számtalan részlet te a költségvetésnek nekik sem jó, és igazából a nyugati országoknak sem jó. Tehát ezzel a javaslattal nincs esély arra, hogy megállapodás szülessen a költségvetésre jövő májusig.
Mi a garancia arra, hogy egy következő bizottság jobb költségvetést fog csinálni, amikor az idő meg a költségvetés hiánya valószínűleg szorítani fogja?
Hát lehet, hogy az, hogy az idő szorítani fog, az segítség ebben. Tehát nyilván azért minden ország abban érdekelt, hogy az Európai Uniónak legyen költségvetése. És miután mindenkinek vétójoga van a költségvetés elfogadásánál, ezért olyan kompromisszumot kell kötni, ahol mindenki jól jár, és a jó kompromisszum mindenkinek fáj, de azért a fájdalom mértéke az jó, hogy a közel azonos.
Vannak már olyan javaslatok, akár tagországok által előkészítve, amelyeket be lehet vinni egy következő bizottságra, vagy ez a következő bizottság szakértőinek a dolga lesz?
Hát számtalan javaslat van a tagországok részéről, hiszen miután a bizottság javaslat megszületett, mindenkinek foglalkozni kellett vele. Mi is foglalkoztunk vele komolyan. De hiába foglalkozunk vele komolyan, a bizottsági javaslat a létező különbségeket és vitákat nem csökkentette, hanem felnagyította. És azért aztán mindenki abba az irányba ment, hogy úgyse lesz ebből már költségvetés, hagyjuk, ennél rosszabb javaslatot nem nagyon lehet tenni. És szerintem ez egy mértéktartó és reális leírása a helyzetnek.
Az, hogy a költségvetési tervezet a nyugatnak kedvez, a nyugat alatt Németországot kell érteni?
Nem, én azt mondom, hogy délnek.
Délnek kedvez?
Szerintem leginkább a déli országoknak kedvez. Ami azért furcsa, csak ezt a, tehát az egymással való vitát mi szándékosan akartuk kerülni, mert valójában, hogyha joguralomról beszélünk, a közösségi jog betartásáról beszélünk az Európai Unióban, akkor nem a déli országok voltak azok az elmúlt években, akik a Maastrichti kritériumokat, tehát a közösségi jogot azt betartották, hanem Közép-Európa. Tehát a sikert és a jogkövetést bünteti a bizottság javaslata, a sikertelenséget, vagy a mérsékeltebb sikert és a jogsértést pedig jutalmazza. Ez az az alap, amire nem lehet szerintem az Európai Unió jogára tekintettel felállni.
Mit szólnak mindehhez a németek, amelyek hagyományosan az Unió egyik legerősebb állama és Magyarországgal eléggé kiváló gazdasági kapcsolatokban vannak?
Szerintem a németek reálisan közelítenek a helyzethez, és és ők tudják, hogy ebből így nem lesz költségvetés. És miután ezt belátták, ezért nem erőltetik azt. Nyilván a német kormány álláspontja azért az uniós döntéshozatalban rendkívül mértékadó, szinte minden ügyben, de ez nem jelenti azt, hogy önmagában a Németország például a költségvetés kérdésében rá tudná kényszeríteni az akaratát a többi országra. Talán nem is akarja, szerintem egyébként nem is akarja, és miután hamar lehetett látni, hogy ezzel a javaslattal nem lesz kompromisszum, ezért a német kormány is vetett arról, ha volt egyáltalán ilyen szándéka, hogy gyors döntés szülessen.
Magyar-német viszonyt a kölcsönös gazdasági kapcsolatokon kell mérni?
Hát a magyar-német viszonynak nagyon sok aspektusa van, egészen a Erasmus ösztöndíjaktól a gazdasági kapcsolatokon át a Fidesz és a CDU, illetve a CSU kapcsolatáig, és ezeknek is nagyon sok árnyalata. Ez egy történelmileg 1000 éves kapcsolat, ennek számtalan érzékeny pontja van, és az is látszik, hogy azért a két társadalom fejlődése az eltérő, és ez a politika területén értelemszerűen ad okot vitákra is.
De együtt él mind a két oldal az érzékeny pontokkal, hogy a gazdasági kapcsolat jól menjen, meg a politikai barátság a vezető politikai erők között megmaradjon, így kell érteni?
Szerintem annyiban ez külön választható, hogy a gazdaság szuverén döntéshozó. Tehát a Németországban, a német nyilvánosságban és sajtóban évek óta részben teljesen valótlan információk alapján, részben pedig csak egy oldalon bemutatva a helyzetet, Magyarország szisztematikus lejáratása zajlik. Ehhez képest a német gazdasági döntéshozóknak, ha megnézzük a véleményét, például akik itt Magyarországon fektettek be, évről évre a Német Kereskedelmi Kamara felméri a magyar gazdasági környezetre a véleményüket, soha még ilyen elégedettek nem voltak, mint most. Tehát úgy tűnik, hogy a német gazdaság kellően szuverén ahhoz, hogy a német nyilvánosságban uralkodó eszmeáramlattól és talán véleménydiktatúra előszó, de korlátozottan megjelenő véleményektől el tudjon vonatkoztatni.
Egyenlő pályán versenyeznek ők itt nálunk, vagy kapnak a méretükre tekintettel extra kedvezményeket, mert ez azért indokolhatja a hozzáállásukat.
Hát olyan kedvezményeket kapnak, ami a szituáció előnyösségét mindkét oldalon fenntartja. Tehát nyilvánvaló, hogy ha valaki egy boltba bemegy, és nem egy terméket, hanem 100-at vásárol, akkor az bizonyos kedvezményt kaphat. Ha valaki a BMW autógyárat idehozza, és egy 1 milliárdos beruházást, 1 milliárd eurós beruházást valósít meg Magyarországon, akkor kap ehhez kedvezményeket, de ezek a kedvezmények távolról se érik el azt a mértéket, amikor már nekünk ez nem érné meg. Tehát a magyar kormány a magyar érdekekre tekintettel tárgyal mindig, és éppen ezért mi örömmel látjuk itt a német beruházókat. Azt is látjuk, hogy most már olyan munkafolyamatok jöttek különösen gépiparban, autóiparban Magyarországra, amelyek a legmagasabb hozzáadott értéket, tudásértéket feltételezik. Ennek is örülünk, és éppen ezért úgy látjuk, hogy ez egy kölcsönösen előnyös helyzet.
Európa szerkezetéről szóló vita, hogy föderálisabb szerkezetű lesz, vagy nemzetállami szerkezetű marad, ez mikor dől el, és mi lesz a jelentősége annak, hogyha ez egyáltalán eldől?
Nehezen fog eldőlni szerintem, mert a két szemben álló tábor egyike sem fogja feladni a saját álláspontját. De azért, ha az Európai Uniós döntéshozatal alapvetően nem alakul át, akkor ahhoz, hogy a nemzetállamok föderalizmus vitában hatalmasat lépjünk előre, vagy vissza, most honnan nézzük, tehát a föderalizmus irányába hatalmasat lépjünk, szerintem ez visszalépés lenne, vagy rossz irányú lépés lenne, ahhoz 28 állam akarata kell. Tehát a lisszaboni szerződés módosítása az csak teljes egyhangúsággal lehetséges.
Ez lehetetlennek tűnik most.
Ez ma lehetetlennek tűnik, ezért azt látjuk, és ez egyébként szerintem egy veszélyes folyamat, hogy legitim döntéshozatal nélkül születnek olyan határozatok, amelyek egy lopakodó szerződés módosítást eredményeznek, és a bizottság, illetve a bíróság tágítja ki a saját hatáskörét.
Következő bizottság, illetve bíróság alatt is elképzelhető ez a gyakorlat?
Hát kizárni nem lehet, de akár visszalépések is elképzelhetőek. Tehát azért az Európai Unión belül a szubszidiaritás elvét mindig mindenki hangoztatja, és látni kell, hogy a gyakorlatban igazán jó döntéseket hozni, Van, ahol természetesen európai szinten lehet, de nagyon sok ügyben helyi szinten lehet. Akár még a nemzetállaminál is alacsonyabb szinten, de legalábbis nemzetállami szinten is. Azt is látni kell, hogy önálló európai identitás nincsen, lehet, hogy néhányoknak van, de tömegesen nincsen. Az európai identitás az mindig együtt jár a nemzeti identitással. Tehát úgy van európai identitás, aki cseh és európai, német és európai, magyar és európai. Csak európai identitás nincsen, ez nemzetállami identitással együtt értelmezhető.
De az a döntések európai szintre telepítésével járna egy federális Európa? Nem a nemzetállamokban döntenének olyan ügyekről, amelyről korábban ott döntöttek? Így kell napi gyakorlatot elképzelni?
Hát igen, tehát ez egy jelentős hatáskör átruházás lenne, márpedig mi a szerződésben, lisszaboni szerződésben rögzített hatásköröket ruháztuk át, sőt, hogy egész pontosan fogalmazzunk, ahogy a magyar alaptörvény és a korábbi alkotmány is pontosan fogalmazott, még Szájai József találtak ezt a klauzulát, azt európai intézmények útján közösen gyakoroljuk. Tehát még ott se szuverenitás átruházás van, hanem ott egy közös gyakorlásról döntünk. De azért ez egy dogmatikailag fontos különbségtétel. A helyzet mégis az, hogy onnantól kezdve a bizottság, illetve más szervek, tanács, ahol mi is jelen vagyunk, de hozhat már többségi döntést, és nélkülünk is dönthet. Ez rendben van azon a területen, amelyekre a közös politikákat a lisszaboni szerződés kiterjesztette. De ezen túlmenően nincs rendben, mert nem mondtunk le egyéb hatáskörök gyakorlásáról.
Hírek következnek, utána innen folytatjuk. Gulyás Gergely miniszterelnökséget vezető miniszter az Inforádió arénájának vendége.